Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus drága nevében, azokat is, akik itt voltak már tegnap előtt, azokat is, akik ma tudtak eljönni. Mindenkit külön is üdvözlök, pláne azokat, akikkel itt még nem is találkoztam, de akikkel találkoztam bárhol, mindenütt ugyanarról a Jézusról beszéltem nekik, akiről most fogok. Nekem nincs más témám. Nincs jobb dolgom. Úgy szokták mondani. Nagyon jó dolgom van. Ugye a legnagyobb cégnél dolgozom egyébként, és a cég ajándéka az nagyon jó. És az nem kevesebb, mint örök élet. Bárkinek, aki bekerül ő hozzá. Bárkinek, aki vele élő kapcsolatra lép. Minden este kicsit alkalmazkodtunk ahhoz, hogy most az egész keresztény világban, meg a világban általában a temetőket látogatják, az emberek gondolkodnak el hunyt szeretteikről, és az is téma, hogy mi lesz velem, mert most még kijárunk a lábunkon a temetőbe, egyszer meg kivisznek. És mindenkit megvár a halála, senki nem fog lemaradni róla, 100% a halandóság szombathelyen is. De 100% a kegyelem is szombathelyen. Azt jelenti, másutt is, Isten nem személyválogató, úgyhogy a kemény magyar szívünknek jó lenne már igazán megtérni. Adi Endre ilyet mondott, hogy békíts ki magaddal és magammal, hiszen te vagy a béke. És azt is mondta, hogy szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Szeret kibékülni. Ezt minél hamarabb ajánlom mindenkinek. Az apostoli hitvallást fogjuk most látni, és az apostoli hitvallás az a legrövidebb keresztény hitvallás, hát ettől rövidebb volt, mert az eredete az Máté 16:16-ban található. Péter mondta, amikor Jézus megkérdezte, mi a közvélemény rólam? Kérdezi a tanítványokat. Hát mondják, hogy ki ezt mondja, ki azt mondja, és ti kinek mondtatok? Jézus ilyen szokott lenni, eljut oda addig pontig, hogy te, neked én ki vagyok. Mi is van nekünk közünk egymáshoz? Azt kérdezi a tanítványoktól, szóval akkor ti kinek mondtok, akit már követtek, de én ki vagyok nektek. És akkor ezt mondta Péter, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ez a legrövidebb hitvallás. Erre Jézus azt mondta Péter, gratulálok neked. Ezt úgy mondta, boldog vagy Péter, de ez mai értelemben ezt jelenti. Gratulálok neked, mert ezt nem kitaláltad, hanem megtiszteltad én mennyei atyám. Ez a Péter primátusa protestánsul értelmezve. Ő volt az első földön járó ember, aki mennyei kinyilatkoztatásból az itt civilbe járó Isten fiát fölismerte. Mert elnézték. Ma is el lehet nézni. És ma is ugyanúgy Isten kegyelme kell neked ahhoz, hogy fölismerd benne, hogy nem csak egy nagy tanító volt, egy rendes ember volt, egy próféta nagyobb annál. Ő az Isten fia volt. Valóságos Isten és valóságos ember, ahogy a níceai hitvallás vallja. Nézzük akkor az első részét. Ez az első olyan trinitárius, vagyis a Szent Háromságot valló hitvallás, amit minden keresztény vall a világon. Aki ezt nem vallja, mondhatjuk, hogy az nem keresztény. A második része az krisztológia. Krisztus természet feletti létét kezdi tárgyalni, és utána pedig a harmadik része az ekléziológiai, vagyis hogy az eklézia, az a gyülekezet, az egyház, szó szerint az kaleo, az hívni, az ex, az ki, kihívni, akiket kihívott Krisztus a világból. Akik oda gyűltek ő hozzá, a gyülekezet ezért gyülekezőhely, mert egybe lettek hívva. De valahonnan ki, valahova pedig egybe. Ez a gyülekezet, ez az egyház. Ez arról szól, ez egy ősi keresztségi hitvallás. A 215-ös év az első datált rész, ahol kérdező formában volt, hogy azokat, akik Krisztust elfogadták, azokat megkérdezték, hogy kicsoda neked Krisztus. És ők ezeket elmondták. Ez változott keleten, nyugaton, a Az apostoli hitvallás keleti egyházba pedig a níciai hitvallás terjedt el végül is. Görög és latin feliratai vannak. Ez a hatodik századi 542-ből való, amit jelenleg mi most mondunk, és ez változott egészen a 8. századig is. Mert minden gyülekezet megkövetelte, hogy akik Krisztus népe közé akarnak jönni, azok meg kell, hogy ismerjék a helyes, valós Krisztust, és azt kell, hogy vallják. A kereszténység hit valló egyház, azt vallom, hogy Krisztus ez és ez. Az én számomra is, meg úgy általában. A hitvallásnak tehát ez a része nagyon fontos, hogy ugyanúgy született Krisztus, mint te és én, ugyanabban a láncolatban, hogy egy ember a földre jön, csak egy láncszem nem kellett, a férfi. A Szentlélek helyezte Szűz Mária méhébe Krisztust, és ő fölvette a mi hús, test, vérünket Márián keresztül, ugyanolyan lett, mint te és én, egyben kivétel volt. Nem volt benne az eredendő bűn, tökéletes volt, soha nem vétkezett se gondolatban, se szóban, se cselekedetben. Mi már szakadtak vagyunk, ahogy megszületünk, már háttal születünk az Istennek, ő mindig arccal volt. Ő úgy volt vele, hogy azt mondta, amikor ő megkeresztelkedett a Jordán vizébe, leszólt onnan az atya, hogy ott az, figyeljetek, az az én fiam, akivel gyönyörködöm. Benne tud? Bennem tud? Ő benne tudott. Olyan életet élt, hogy az atya gyönyörködött benne. Hát így volt hajdanán még Ádám, Éva, apánk, anyánk a bűneset előtt. De a bűn az eltorzított bennünket, azóta is mondhatjuk, hogy leszázalékolt életen éljük az életünket. Most egy kicsit azt szeretném, ha belenéznénk a kora oldalra fogok menni, a katakombák életébe, hogy temetkeztek azok, akik régen keresztények voltak, és ameddig a legtöbbet őriznek a katakombák erről. Majd ide próbálok vonulni. A hal az ősi keresztény szimbólum. Mikor üldözték a keresztényeket Rómában, ugye a 313-as nagy konstantinuszi ediktum előtt üldözött egyházról beszélünk, sok-sok mártírja volt Krisztusnak. A hal sokszor találkoztak a keresztények, lerajzoltak egy félkört a homokba, a másik mellé rajzolta a párját, akkor megölelték egymást, mert tudták, hogy keresztények. A magyarázat az pedig a következő. Hát ez a Krisztus neve az Istus, ha függőlegesen írjuk a szót, és minden egyes betűje majd egy szavat fog kezdeni, ezt nevezik itt akrosztikonnak. Na most lépjünk tovább. Így néz ki. Tehát Jézus Krisztus, Theou, Hyos szótér. Ez azt jelenti, Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Egybeesett a hal név, az Ichtus név ezzel. És a keresztények erre rárakták, ez szimbólum is lett, utána a hal szimbóluma. Ma is lehet látni keresztényeknek kocsikon, rá ki van téve. Az nem azt jelenti, hogy halgazdasághoz tartoznak, vagy. Egyébként múlva voltam a fiamnak, unokának kívántani a horgász engedélyt, és azt mondja egyik ember, mondom, látott már maga halat, mert akartam neki Jézusról beszélni. Azt mondja, már én is gondolkodtam, hogy kiteszem, vagy a mi cégünknek is ki kéne tenni. És mondtam neki, hogy én nagyon örülnék, ha azért tennék ki, amiért mi szoktuk kitenni. Tovább? Hát itt, ha valaki kín a folyosón látja, egy ilyen van nekünk kitéve, ez ugyanaz, menjünk tovább. Én a magyar halat ráraktam így. Hidd, amíg lehet. Magyar, hidd, amíg lehet. Hogy Jézus Krisztus, Isten fia, megváltó. Tovább. Ez egy nápolyi katakomba. Hozzá kell tenni, hogy a görögök nem temettek, elégették halottaikat. A rómaiak nem temettek, elégették halottaikat. Sőt, törvény tiltotta a temetés nekik. Ezért kényszerültek katakombákba temetni a keresztények a halottaikat. És a katakombákat, amiket azóta föltártak, és nagyon-nagyon sok érdekesség van, de olyan freskók vannak benne, hogy ha emberi lehelet éri, egyszerűen csak eltűnik. Jelenleg nagyon nagy gondban vannak, hogy hogy lehetne megoldani, hogy megmaradjon az utókornak, és nagyon sok része el van ezért zárva. Ilyen padmajokat ástak, ez tufaszerű kő, puha, könnyen kezelhető. Akkor ők nem tudták, hogy van egy sugárzása. Rádion, a radon sugárzás van benne, és ez mumifikálja a tetemeket. Később majd a szerzetesek tudatosan temették oda majd a halottaikat, ismerve ezt a természetet. Tovább? Ez itt csak látszik, hogy kihasználták, és egymás fölé, majd látunk egy valós temetést is tovább. Ez is az, ez a római. Hát ez egy temetés áldással, ott van a lelkipásztor áldása előtt kézzel. Jobb szélen ott van egy erős fiatalember, mert egy márványlapot tart, és azt fogja majd rátenni, azzal fogja lezárni, ott beletették betekerve halottat. És az egész család, a gyermekek együtt temetünk. Egyébként, mikor temetünk, nem a temetkezési vállalat temet, hanem mi temettünk. A saját halottunkat temetjük. És ott kell, hogy legyen mindenki. El kell magyarázni a gyermekeknek is, hogy ez mi. Megértik. Tovább. Ez nagyon tetszik nekem. A harmadik századból van. Görögül oda van írva, hogy Istis zonton. Az Istis zonton azt jelenti élő hal. Az élő hal az Krisztus. Krisztus a halat úgy is mondta Péternek, hogy aki halász volt, hogy figyelj, én emberhalásszá foglak tenni. És amit fogtál, azt megetted, beraktad a gyomrodba, vagy eladtad a piacon, hogy eltartod a családodat. Most ezt egy másik szinten halászatnak nevezem. Embereket fogsz ki a mérgezett vizekből, ahol guztustalanul betegek a halak, és át kell telepíteni az élővízbe, ahol méregtelenítve lesznek, ahol élni tudnak. Ez egy másik értelmezése. Tehát úgy is lehet, hogy az emberhalászat a lélekmentés, vagyis ez az evangélista szolgálat, de úgy is, hogy maga Krisztus kifogja a halakat ebből, és itt az a horgony, az azt jelenti, hogy itt egy férj és feleség fekszik, és a feltámadás reménye az a horgony. Ugye a horgony, azt mondja a Biblia, hogy erős a mi reménységünk horgonya, ami bejebb hatol a kárpitnál. Mikor Krisztus meghalt, a kárpit szétszakadt a templomnál, és oda lett beakasztva, ugye, amíg valaki utazik mondjuk egy csónakba, és a horgony benn van a csónakba, a horgony nem segít semmit. Hát a horgony csak akkor segít, ha kivetik. Ha magadba bízol, akkor csak bugybarékolsz egyszer. Ahhoz, hogy megkapaszkodj, mikor sodrás van, ahhoz egy fix sziklába kell lehetőleg beakasztani a horgony, hogy utána kimeneküljél. Nekünk a mentő, a horgony, a reménységünk az ott van az Atya jobbjánál. Hogy mondjuk a krédóba? Ott az Atya jobbján ül. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Tovább. Ez meg azért tetszik nekem, mert később jelölték a szakmát is. Ez egy kádár testvér lehetett, aki lehet, hogy borkereskedő is volt, rátették a cégérét. Itt pedig ez a kereszt, és egy magyarul egy P betűt látunk. Hát ezt Pax Christinek értelmezik, de ez nem az, mert ez egy K betű és egy R betű Krisztus monogramja. Sok keresztény síron ez a kettő betű egymásra írva oda volt, akkor a KR, mint azt mondjuk Krisztus előtt, Krisztus után, ma is így rövidítünk, akkor ez csak görögül volt írva. És akire rátették, azt jelenti, ott egy keresztény van. Az érdekessége, hogy az alfa és omega is rá van téve, mint Krisztusnak epitétonja, egy olyan jelzője, hogy ő kicsoda. Hogy ő a kezdet és a vég. Csak hogy, ha valaki megfigyeli, Héber sorrendben van. Ez lehet, hogy egy zsidó származású testvér volt, mert egyébként a zsidók is oda temetkeztek, mert ők se temetkezhettek, és a zsidók mindig testet, tetemet temettek, és nem égettek el. Tovább? Nincs tovább. Még arról szeretnék szólni, hogy hol vannak a csecsemők, hol vannak a művi abortusszal vagy vetéléssel megszült gyermekéletek, vagy az abortált gyermekéletek, vagy egyáltalán hol vannak így azok, akik mondjuk fogyatékosak voltak. Mit tanít erről a Biblia? Ez sokszor kérdés. Beszélhetünk arról, hogy a csecsemő üdvössége lényegében, tehát az evangéliumi teológusok között általános ez a felfogás, hogy aki csecsemőkorban hal meg, az üdvözül. Ez az álláspontjuk nem annyira egy konkrét igeversre vagy bibliai tanításra épül, hanem a következőkre. Az egyik, van egy általános tanítása a Szentírásnak, az evangéliumoknak, hogy Isten hogy foglalkozik az emberrel, az emberiséggel. Milyen az Isten hozzáállása az emberhez, úgy általában. Egyébként úgy foglalkozik velünk, ahogy Krisztusban foglalkozik. A másik, hogy Isten jelleme milyen. Isten jelleméből következtethető az, hogy amilyen az Isten jelleme, egy szóval ártatlant sose büntet. Tehát milyen az Isten? Olyan, mint Krisztus. Azt mondja, aki engem lát, látta az atyát. Lehet vele találkozni. Továbbá általános egyetértés van az evangéliumi teológusok között abban is, hogy mindenféle fogyatékosság engesztelés kap a Krisztus kegyelmében, váltságművében. Mert itt még nincsen tudatos vétek, és erkölcsi világosság szándékos elutasítása nem lehet. Tehát adott az emberi bűnösség, de adott az emberiség, tehát az emberiség bűnössége is, adott az emberiség megváltása. Ádámban az egyik, Krisztusban a második, Ádámban a másik. Így senki sem fog elkárhozni pusztán az eredeti bűne, az emberi faj bűne miatt, míg tudatosan nem tud vétkezni, míg nem lesz képes vétkezni. Mert nincs erkölcsi értelemben világossága hozzá. Míg nincs saját bűne, amíg csak Ádám ősi bűne, annak a hajlama van, amikor megszületik. A hajlammal megszületik. Ez ismert bizonyos betegségekre, hogy hajlam az még nem betegség, de nagyon nagy esély van rá, hogy az kifejlik. Tehát amikor a jót választjuk, akkor úgy választjuk, hogy közben elutasítjuk a rosszat. Amikor a rosszat választjuk, akkor pedig azt úgy választjuk, hogy elutasítjuk a jót. Ez az erkölcsi disztingválás. Tehát erkölcsi élet csak ott lehetséges, ahol az egyén különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Ezt egy fogyatékos, egy csecsemő, egy gyermek nem tudja megtenni. Ebből következik az, hogy a gyermekek ilyen módon az általános krisztusi kegyelemben benne vannak. Ha valaki így veszítette a gyermekét, nem tudom, van-e itt olyan. Ha valakinek muszáj volt olyan módon művi vetéléssel vagy szüléssel a gyermekét megszülni, hogy közben meghalt, így mentették meg az anyának az életét, ezek nagyon nehéz esetek. Az általában az abortuszt a nők maguknak nem képesek megbocsátani. Azt is mondhatom, hogy ez egy normális reagálás egy emberi lény felé, aki volt, és aki úgy tudjuk, hogy akkor már nincs. Mi van ezzel a kérdéssel? Mi van, amikor a gyermekek így mennek el? Hogy álljunk hozzá? A Biblia nagyon jó példatára erre nézve. Ádámban mindnyájan meghalunk, Krisztusban mindnyájan életre kelünk, mondja a Biblia. Az Ádám bűnét, ami bajt hozott emberi fajunkra, elfedezte, elmosta Krisztus Urunk vére. Én nem apám vagy anyám bűne, vagy az ő szüleik bűne miatt halok meg. Csak amikor elérem a felelősségre vonhatóság korát, akkor kell szembenéznem Istennel a saját bűneim miatt. Nem az elődeim bűnei miatt leszek elítélve, a saját bűneim miatt. Ezért van az, hogy amikor elérem a felelősségre vonhatóság korát, és ha itt vannak olyan gyermekek, akkor jó figyeljenek, oda kell jönnöm saját magam bűneivel Krisztushoz, hogy ő megbocsásson nekem. A csecsemő, a kisgyermek bűne viszont fedezve van a Krisztus vére által. Ez az úgynevezett tudatlanság kategória. Van egy érdekes történet a Bibliában, nagyon oda kell figyelnünk, és érdekes, hogy Dávid király, aki Isten szíve szerinti férfi volt, hozzá kell tenni, a Biblia sose heroizál. A Biblia szenteknek a bukása, bűne is le van írva. De abban is példák, azzal is Isten szíve szerinti Dávid, hogy Isten szíve szerint tért meg. Nem Isten szíve szerint vétkezett, sőt, Isten szíve is sebzi meg minden bűn, és nagyon sok bűnre nincs is bűntudatunk, ahogy nincsen néha betegségtudat, azt nagyon nehéz gyógyítani, vagy gyógymódot ajánlani, akinek nincs betegségtudata. Belemegy egy szálka, körben valák, ordítani tudok, mindegy hány éves vagyok. Pedig nem halálos. Nem halálos. Egyáltalán nem halálos. Vannak olyan betegségek, hogy nem fáj, csak éppen kimurdelünk tőle. Belepusztulunk. Közben úgy tűnik, hogy itt lehet élni ezerrel az életet. De dolgozik bennünk a halál. Na most elolvasom azt a csecsemő halált, amit a Biblia rögzít Dáviddal kapcsolatban. Ez Sámuel második könyve 12-15-től van. Ezután hazament Nátán. Elkövetett egy súlyos házasságtörési bűn Dávid, sőt megölette annak a nőnek a férjét, hogy azt a látszatot keltse, mintha ő egy özvegyet vett volna el. Közben teherbe ejtett egy más férfi feleségét. Szörnyű. Oda ment Nátán próféta, azt mondta, figyelj, te vagy az az ember. Elmondott neki egy jó sztorit, amivel rávezette, nem tudta, túljárt az eszén, és akkor csapdába ment. Mert amikor valaki bűnös, attól még az ítélő képessége a matekot jól fogja tudni még közben. Ezután hazament Nátán a próféta. Az úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szült Dávidnak, Becsabének hívták az asszony. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért, böjtöt tartott Dávid, amikor bement a földre feküdve, töltötte az egész éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de nem akarta, nem is evett velük semmit. A hetedik napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között. Rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úrházába is, leborult. Azután hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor ezt mondták neki a szolgái. Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál. De amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Micsoda szellemi látása volt ennek az embernek. Én megyek majd ő hozzá, mert ott van. El tudjuk képzelni, hogy Dávid a mennybe van? Azt mondja, én majd megyek ő hozzá. Ő már ide nem jön. Igen, mert a halál lezárja. Azt is mondta ugye az Úr Jézus, hogy szakadék van. Innen oda nem lehet átmenni tovább. Ugyanez a Dávid üzen, mivel ő átélte ezt, hogy milyen a gyász. A gyászmunka ma egy nagyon fontos feladat olyanoknak, akik emberekkel foglalkoznak. Olyan veszteség, amit fel kell tudni dolgozni. A gyász egy nagy sebet üt az emberi lelken. A seb olyan, hogy nem kell hozzá orvos, hogy gyógyuljon. Az orvostudomány semmit nem tud tenni a seb gyógyításáért, mert az belénk van plántálva. Egyet tud tenni az orvostudomány, és ezt javasolja tartsa kérem sterilen. Ne fertőződjék. Mert ha fertőződik, akkor tovább fog tartani a gyógyulás, vagy még el is rákosodhat. Vagy ha mindenki, valaki feltépi a sebet, ugyanígy lehet lelki értelemben feltépni a sebeket, és akkor mindig kimenni a temetőbe, ott tanyázni. Vannak emberek, akik nem tudják ezt igazán feldolgozni. A halottainkat el kell engedni, ezt tanítja a Biblia. Azt olvassuk Dávidnál, és most tessék megfigyelni, 68. Zsoltár 6. verse, ez özvegyeknek való, nem tudom hány özvegy van itt most köztünk, de potenciálisan bármelyikünk jelölt erre, nem? Én nem tudom, hogy én fogok elmenni, és özvegyen hagyom a feleségem, vagy ő fog elmenni, és én leszek özvegy. Ezt fel kell tudni akkor dolgozni. Ezt mondja Dávid, 68. Zsoltár 6. 7. verse. Árvák atya, özvegyek védelmezője az Isten szentséges hajlékában. Hova ment Dávid, mikor a gyermek elveszett? Bement az Úr házába, és ott leborult. Hol kapta a vigasztalást? Isten a minden vigasztalás Istene, így van leírva a Bibliába. Minden kegyelem és minden vigasztalásnak Istene. Ő tud egyedül, ő tud vigasztalni. Hozzáteszem, keresztényül fogalmazva biblikusan, hogy a halálra nincs más vigasz, mint a feltámadás. Feltámadás nélkül a halálra nincs vigasz. De nekünk megvan ez a vigasz, mert Krisztus feltámadt, és megmondta, ahogy ő föltámadt, minket is fel fog támasztani. Ő lett a prototípusa ennek. Tehát Isten, itt folytatja Dávid, a szentséges hajlékába gyakorolja, nem a temetőbe gyakorolja. Tehát a temetőbe illik elmenni, és ezt hozzáteszem, hogy a keresztény ember is igyekszik a szerettei sírját rendben tartani. Nem csak ekkor, hanem az egész évben. Ez hozzátartozik az emberi természetes viselkedéshez, a társadalomban, ebbe a kultúrába. Nem is kell kereszténynek lenni, de áteshet keresztjén is egy halott kultuszba, amit viszont már tilt a Biblia. Az nem a mi dolgunk. El kell engedni a halottainkat. Így mondja Dávid. Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza a foglyokat boldog életre. Isten el tudja oda juttatni az ő népe között az özvegyet, az árvát, hogy boldog tud lenni újból az Isten szent közelségében az ő népe között. De figyeljünk, most jön egy fordulat. Csak a lázadók maradnak sivár helyen. Láttam ilyet már lelkigondozói szolgálatom során, hogy valaki lázadt az Istennek ellen. Miért vette el? És haragva volt az Istennel. Durcáskodott. Saját magának nehezítette a helyzetet. De ha valaki az Úrhoz megy, ő meg tudja vigasztalni. Ő az élet-halál ura. És akkor csak azok maradnak sivár helyen, azoknak lesz a lelkükbe ez a sivárság, akik lázadnak. Ne lázadj, ha valami ilyen történt. Engedd el, tedd le az Isten kezébe. Még szeretnék valamit mondani. Néha találkoztam olyan esetekkel, ugye fölvetődik az emberben az, hogy jaj, ha még elvittem volna erre a kezelésre, ha még ezt a gyógymódot megpróbáltuk volna, miért is nem próbáltam, így önmagát vádolja valaki, itt lenne még mindig velem a drága. Ezen már nem lehet segíteni. De valaki meg úgy van vele, hogy nem rendeztem el vele valamit. Bocsánatot kéne kérnem tőle, de már nem tudok. Szerintem tudsz, majd mindjárt elmondom, hogy. Vagy a másik, hogy valamivel úgy megbántott engem, és úgy halt meg, még mindig elengedheted, nem kell, hogy cipeljed. Elengedheted neki, megbocsáthatsz neki. Mindjárt elmondom, hogy. Érettem, helyettem, miattam meghalt Krisztus. Krisztuson keresztül feloldást kaphatsz a lelkedbe, akár abortáltál, ha nő vagy, akár milyen olyan dolog történt, ami az élet elleni vétek, mert Krisztus tágülelésű szeretetben, tében minden létező bűn benne van. Egy bűnbocsánat bankot nyitott az Isten a keresztnél, lehívhatod a számládat. Nem kell, hogy úgy éljél, hogy haragudjál valakire, aki már nincs is, A harag egyébként olyan, mint a bumeráng, a kígyó mérge, az gyomornedve az emésztését segíti az áldozat elejtése során. De a mi mérgünk, az bumeránként saját magunknak csinálunk gyomorideget, saját magunkat készítjük ki. Aki viszont érintve van ebbe, az lehet nem is tud róla, hogy mi emésztjük magunkat. A keserűség az nagyon rossz tanácsadó. És nagyon sok pszichoszomatikus betegségnek is a forrása lehet. Szóval, ha van valakinek a szívében olyan, hogy a szerettei felé valami tartozása van, nem tudja már mondani, hogy bocsáss meg. Vagy valaki úgy van vele, hogy engem nagyon megbántottak, kihasználtak. De mivel Krisztus nekem megbocsátott, én is megbocsátom. És kérheted, hogy Uram, vedd le rólam ezt a terhet. Ha valaki akár a csecsemőjét elveszítette, kérheted ezt. Hagyjuk meg a fejünket egy kicsit, csak egy fél percig. Mindenki gondoljon arra, hogy mentek el szerettei. Van-e a szívében valami ilyen? Kérjen egy lelkiismeret vizsgálatot az Úrtól, hogy Uram, apám, anyám, gyermekem, rokonom, bárki, ha ilyen van, ha hála van a szívedben, akkor köszönd meg édesapádat és édesanyádat vagy a páradat. Milyen jó volt együtt lenni. És engedd el az Isten kezébe. Ha viszont valami tartozásod van, kérd, hogy Uram, bocsáss meg ezért, és vedd le ezt a terhet. Vagy úgy van, hogy el kell engedned valamit, kérj erőt, hogy Uram, nem akarom cipelni, elengedem. Uram, kérlek, hallgass meg most a mi imánkat, amit ott a szívünk mélyén neked mondunk, a te drága véred érdemében. Amen. Most a visszalevő időben szeretném elmondani, amilyen röviden csak tudom, az evangéliumot, hogy lehet bejutni a mennybe. Még annyit hozzáteszek, hogy szívesen beszélnék erről, de ez egy teológiai tanulmány lenne, hogy halál után megismerjük-e majd a mennybe a szeretteinket. A bibliai bizonyítékok alapján igen. A majdnem 1000 év telt el, mikor Mózes és Illés megjelent a megdicsőülés hegyén az Úr Jézus 3 tanítványának is, Péter, János és Jakab, ők voltak tanítvány előjárók, a vezetőség a tanítványokon belül, a 12 közül. Jézus oda vitte őket, hogy tanúk legyenek. A zsidó törvénykedésben két ember egybehangzó mondása az a volt a hiteles tanú. Ha hárman állították, az a megerősített tanú. Mi a mini gyülekezet létszáma? Ha ketten, hárman együtt vagytok az én nevemben, az hiteles bizonyságtétel arról, hogy én élek, és az életeteket én változtattam meg. Szóval ez a tanúságtételnek az alapja. Elvitte Jézus a Gecsemáné kertbe is ugyanezt a 3 embert, mikor vért lerejtékezett. Onnan tudjuk, hogy történt. Ott voltak a tanúk, és leírták. Isten vigyázott arra, hogy a Biblia hitelessége is bármikor számon kérhető. A régi klasszikusok, filozófusok írásait nem lehet bizonyítani, hogy az az eredeti. Messze nincs annyi bizonyíték rá, mint a Szentírásra. Ez sose volt a föld alatt, mint a Gilgames eposz meg ilyenek egyébként. Mindig Isten megőrizte, de mágiákat csináltak már belőle a Bibliából, mégis túlélte. Na, azt lehet mondani, hogy ismerjük meg egymást. Honnan ismerte meg Péter, hogy most ez Mózes, ez pedig Illé, sose látta őket. De ő mondja, zavarába, úgy van leírva zavarába, hogy elkezd építkezni. Vagyis fixálni akarta volna ezt az állapotot, mert annyira jól esett neki ebbe a mennyei besugázásba lenni. Mert Jézus ragyogott, csodálatos volt, olyanok soha nem látták. Ő meg nagyon otthonosan érezte abba a világ, viszont onnan jött. Ott sose köpték le, ott minden angyal őt dicsőíti, és majd egyszer minden ember is őt fogja. Ha akarja, ha nem, de mi akarjuk. Akik nem, azok pedig azt mondja, egyszer majd minden tért meghajlik előtte, mikor visszajön, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Szóval ez a Péter azt mondta, hogy Jézus, építsünk hajlékot, lakjunk itt, rendezkedjünk ide be, építünk egyet, neked építünk egyet, Mózesnek építünk egyet, Illésnek, megnevezte őket, ő Ő ez, ő az. Honnan? Hogy? Ez egy úgynevezett intuitív felismerés. Az emberi logikán túl van. Ugye az intuíció az megelőzi a gondolkodásunkat, nem a gondolkodás eredménye. Az Istennek az ajándéka volt, hogy ezt megértette. Azt mondja Pál, most tükör által homályosan látunk, ekkor majd színről. Ez egy szellemi intuíció volt, hogy ezt megismerték. A másik, hogy Jézus Krisztus még a föltámadt, akkor megismerhető volt. Azt mondta a tanítványok, hogy gyertek ide, fogjátok meg a kezem, mert a szellemnek nincsen csontja, húsa nekem van. És hogy teljesen megértse, hogy nem fantom, hanem ugyanaz a Krisztus föltámadott állapotban van, aki előzőleg itt járt, azt mondta, van itt valami harapnivaló. Hát hoztak neki halat, lépes mézet, és ott evett. Ezt az emberi fejünkkel nem értjük, de Krisztus ez azt akarta nekik, hogy pontosan tudják, hogy az identitása az ugyanaz, aki volt. Most tükör által homályosan látunk egyszer majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, mondja Pál apostol, akkor úgy fogok ismerni, hogy engem is megismert az Isten. És amikor megtisztulunk, akkor oda jutunk abba az állapotba, ahol örökké vele leszünk. Végtelen boldogságban, dicsőségben és örömben. De neki úgy képzelje senki ezt, hogy majd valami felhőkön fogunk ott száguldani, vagy poros felhőkön hárfát tengedve lesz az örökké valóságba. Nem, a Biblia azt mondja, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy mindig számít ránk. Tehát a szellemi megértésünk, felfogó képességünk, tudásunknak a kezdete majd átmegy a végtelenbe. Úgy is mondja Pál, hogy mi pedig miközben fedetlen arccal egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Másik, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk. Tudjuk, valamit hiszünk, valamit tudunk. Tudjuk, de amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk ő hozzá. Ez fantasztikus perspektíva. Ő hozzá. Olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Folyamatosan növekszünk ő felé. És ezt mind a keresztnek köszönjük. A kereszt az nem a fa számít, nem azért drága nekünk, mint szimbólum, mint ahogy a hal se, mint itt figura. A kereszten, aki volt, az Isten fia, a valóságos Isten és valóságos ember. A kereszt hirdeti nekünk, hogy van a bűnre bocsánat. Most elmondok egy olyan verset, ami az én számomra nagyon sokat jelent, mert egy lelkipásztor írta. Bódás Jánosnak hívják, ő egy református lelkipásztor volt, és ez a vers kifejezi az ige diadalát, és azt is, hogy milyen módon történhet, milyen útja van az igének, amikor prédikálunk. Így hangzik. Eszedbe jut majd. Talán gyűlölsz most, talán kinevetsz, hogy miért traktállak Jézussal keresztel. És a bűnödről beszélek, unva mondod, nem érdekel. Neked ilyesmi nem kell. E földet éhezed? Elétre szomjas a szíved? Csók? Pénz, siker, könnyű sor, ez kell neked. Isten meg más világ, véneknek, igen, enyészett tipor, kiknek száraz már szíve, vére, ajka, azoknak való, talán ők kapnak rajta. És mint ki gerjedten fut, mert űzi véres pókhálót tapad arcára, kezére, úgy kotrod le a szavamat magadról, félsz, hogy behálózz. S fékeid megoldva, faképnél hajsz engem küld be pokolba. Husolygok rajtad, mert tudom előre, hogy fogva vagy. Fogva vagy. Az ige hatalom. Ott marad, lappang, lenn a tudatodban, ha nem is tudod, és majd egyszer feldobbanj. Átragyogja, mint fégy a sötét vermet a szívedet, mely éjbe fagyba termett. Mint eltévednek harangszó az éjben. Mint mentő kéz a halálos veszélyben. Tudom előre, ez lesz majd neked a hallott ige, már most megveted. Ha a bűneid, mint sziklák rád zuhannak. Majd édes íze lesz után szavamnak. Most szítja, akkor feloldja a vádat, ha eszedbe jut, hogy van bűnbocsánat. S ha egyszer árván, magadra maradva, úgy érzed, senki nem gondol veled. Sőt, vadásznak rád, mint az űzött vadra. És egy jó szóért is eped a szíved. Eszedbe jut, bár most még feleded, hogy nem vagy árva, az Isten szereted. És ha érzed majd, ide jut minden ember, hogy ütered, szíved túl csendesen ver. Lélegzeted fogy, akad, eláll, torkodra tette kezét a halál, s a rémülettől szemed kimereszted, de jó lesz majd, ha látod a keresztet, mit most megvesz, s felcsendül a szó, mitől megújulsz, s a halál se féled. Indulj nyugodtan, mert van örök élet. Most még bosszantlak, tudom a keresztel, nem kell bocsánat, élet, szeretet, de hallottad. S az ige nem eresztel, előle nem oldhatsz kereket. S ha eláraszt a szenvedések pokla, ez lesz neked a csodák csipkebokra, ebben lesz erő, remény, győzelem. Akkor megáldod a napot, az órát, mert minden nap új örömet terem, s még engem is a lesajnált papot. Bár nem vagyok se próféta, se szent, hogy elmondtam, mit az Isten üzent. Ezt tapasztalatból írta le Bódás János. Azt az igét idézem, Róma 6.23, hogy a bűn zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Itt van fizetésről szó és ajándékról. Mi a fizetésnek a természete, mint kategóriának? Az kap fizetést, aki dolgozik érte. Mi a jutalom? A jutalom, vagy prémium, az pedig nem, hogy munka van mögötte, hanem vagy extra, vagy minőségi munka van mögötte, azt premizálják. De az ajándék, mint kategória, az azt jelenti, hogy az ajándék mögött egy szerető személy van. Ugye ez igaz szüli napotkor is. Igaz karácsonykor is. Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, mondja Pál. Az ajándékért nem lehet fizetni. Ajándék. Mert annyira drága, hogy nem lehet megvenni, csak valakinek ajándékba lehet adni, ha az illető úgy gondolja, hogy odaadja. Van érzett szükség és valós szükség. Isten úgy tudja, a legnagyobb szüksége az embernek a bűnbocsánat, mert ezt kinyírja. Ez viszi a pokolra mindenkit, mindegy, hogy hova tartozol, nincs felekezete a bűnnek. Nincs. Mint ahogy az üdvösségnek is általánosan egyetlen ajtó, egyetlen út a Krisztus. Akármelyik felekezetbe tartozol, személyesen kell Krisztussal elrendezni a dolgodat. Ahhoz, hogy ő megismerjen, majd honnan fog megismerni? Onnan, hogyha személyesen megtisztelted és az életedet átadtad neki. A bűn zsoldja a halál. Az ajándékkal egyébként kettőt lehet csinálni. Elfogadni, vagy elutasítani. Mi azt szoktuk mondani, amikor elfogadjuk a bűnbocsánatot Istentől, Jézus Krisztus kereszthalála érdemében, akkor olyan, mint mikor a király kinyújtja a koldusnak az ajándékot, és a koldus elfogadja. Rászorul. Nagyon rászorulunk. A bűneink kikészítenek bennünket. Mondtam, nincs mindenkinek bűntudata. És akinek nincs bűntudata, hiába beszélek neki. Láttam már gyülekezetből pokolra menő embereket. Nem kell felekezetet váltani, hogy megüdvözüljél. Nem ezzel kell kezdeni. Megtérni kell, akármelyik felekezetbe tartozol. Mert különben elvesztél. Nincs nagyobb röhely a pokolon, mikor valaki Bibliával hónap alatt, vagy himakönyvvel a hónap alatt megy be, és azt mondják az ördögök, Lucifer főnök, ezt nagyon jól csináltad, kész átverés sót, megcsináltad, bejött, nagyszerű, jól csinálod. Vannak templom töltelékek is egyébként, nem csak börtön töltelékek. Vannak, akik azt gondolják, hogy valami vallásos cselekedettel fogják, ez egy nagy etetés, egy nagy tévtanítás. Isten nem tudja elfogadni a mixelt dolgot, a jót és a rosszat. Ahogy egy asszony, ha 5 tojásból rántották, csinálj 5. zártojás, és nem veszi észre, beleesik, akkor hiába vesz ketchupot, mustárt, meg olyan konyhaművészeti könyveket, keverheti, kavarhatja, a vendégnek kell. Elfogadhatatlan. Van benned jó? Nem mondja az 5-ből, hát koncentráljon a 4-re, az nagyon jó volt. Az egész ehetetlen. Úgyhogy van benne egy jó? Persze, hogy van. Csak hogy az Isten orrát facsarja. Azt mondja Ézsaiás, a minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. A szennyes ruha az facsarja az ember. A bennünk levő igazság, a bennünk levő legjobb. Egyedül a Krisztus tökéletes élete az, ami tetszik, gyönyörködik az Atya. Te ő állt be helyetted, megcsináltuk a balhét, ő meg elvitte. Milyen az Isten? Az Isten irgalmasan szeret bennünket, de igazságos is. Az irgalmas szeretetével menteni akar. A szeretet az olyan, akit szeret, a szeretete tárgyát csak igyekszik menteni. Ezt anyukák sokszor szokták csinálni. Úgy is, hogy nem törődnek az igazsággal. Mert a szívük diktálja, hogy menteni akarják a gyermeküket. De Isten igazságos is. Igazsága megköveteli, hogy a bűnt megbüntesse. És amikor Istennek ezt a kettős természetét látjuk, úgy tűnik, mintha egy feszültség lenne benne. A Biblia arról beszél, hogy Isten ezt csodálatosan, ezt a diszharmóniát, a zenei képet mondok, harmonizálta egy személyben. Egy személyben idejött Isten 100%-os szeretete, és idejött Isten 100%-os igazsága. A Biblia azt mondja, amikor Jézus megszületett, János 1.14-ben olvassuk, az ige testé lett, itt lakott közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve volt kegyelemmel és igazsággal. A kegyelem itt a szeretet, és az igazság. Ha csak igazsága jött volna, mindenki menne nyűszítve a pokolra, mert Isten ránk tudja bizonyítani, hogy vétkeztünk. Ha csak szeretettel jött volna, akkor pedig mindenkinek amnestia lett volna, mert a szeretet az mindenkit meg akar menteni. Csak hogy nem így van. Amikor Krisztus magára vette a bűnt, ő ugyanúgy bűnhődött. A bűnt meg kell büntetni. De ha rajtunk marad, akkor minket visz a pokolra. Ő átvette, őt is vitte a pokolra. Csak hogy ő ki tudott jönni. Emberré kellett lenni, hogy magára szedje a bűnt, de Istennek kellett lenni, hogy legyőzze halált. Ember nem győzi le a halált, csak Isten. De mivel ő valóságos Isten volt, és valóságos ember, született, de nem teremtmény, egyedül ő alkalmas erre. Úgyhogy Krisztussal rendezd el bárki vagy, akárhány éves vagy. Add át az életedet neki. Az orvoshoz, mikor megyünk, nem kell előtte meggyógyulni, és úgy elmenni az orvoshoz. Úgy vagyok orvosi eset, itt van az én kedves házi orvosom, ismeri, ha így megyünk oda. Nem szokott, azt mondta, menjen elő, gyógyuljon meg. Azért van, hogy segítsen. Isten azért adta a gyógymódot, az egyetlen gyógymódot, ezért adta, hogy segítsen. Az ősi kígyó mérget Krisztus magába szívta, mint szivacsa nedvességet, mint mágnes a vasreszeléket. Aki 33 évig nem tudta azt, amit te meg én, mi már szakadtak vagyunk, háttal születünk az Istennek, ő pedig végig nem ismerte. Mikor ott volt a Getsemánéba, egy óriási harc volt. A szellemvilágban egy olyan csata volt, egy ördög sem volt szabadságon ekkor. Mert Krisztust el akarta kesegetni, nem akart Krisztus meghalni. Ki akar 33 éves korában meghalni? Azt mondta, atyám, nem lenne más mód? Nem lehetne ezt elkerülni, hogy ne kelljen a mocskot magamra venni. De mindazáltal legyen meg a te akaratod. Ha így az embert meg tudom menteni, akkor vállalom. Most egy képet mondok ezzel kapcsolatban. Egy lelkipásztor ment át egy erdőn, egy tisztáson látott gyerekeket, ott összebújva nagyon el voltak foglalva. Odaér, hát hallja, hogy ilyen madár csipogás jön onnan középről, nagyon el voltak foglalva, egy kalitkába összefogdostak énekes madarakat, és botokkal szurkálták őket is, azok szegények kínjukba csipogtak. Még odaért a lelkipásztor, nem is hatték észre, úgy el voltak foglalva. Rájuk szólt, hogy mit csináltok gyerekek? Hát azt mondja, szórakozunk. De miért, mivel szórakoztuk? Hát fogtunk madarakat. De aztán mit csináltak vele? Hát addig kínozzuk, megdöglenek, majd eldobjuk a macskáknak. Hát azt mondja, figyeljetek, hát ezeknek nem ez az eredeti hangja. Hát én ismerem őket, csodálatos hangon tudják dicsőíteni az Isten. Azt mondja, nem érdekel, menjen innen. Megnézte gyorsan a zsebét, amennyi pénz értéket talált, azt mondta, fiúk, adjátok nekem ezeket a madarakat, odadom. Jó sok pénz volt. Kikapták a kezéből, elszaladtak. Fogta a kalitkát, kinyitotta az ajtót, kicsit megütögette, mondta, repüljetek, énekeljetek. És akkor jött az eredeti hangjuk. Jött az eredeti hangjuk. Ugrunk egy nagyot. Az idők hajnalán Jézus és Lucifer találkozik. Azt mondja Jézus Lucifernek, mit csinálsz az emberrel? Hát ez nem az eredeti hangja. Hát ezek ölik egymást. Ezek háborúznak. Ezek gyilkolják egymást, hazudoznak, lopnak. Mit csinálsz velük? Nem érdekeljen téged. Mi lesz velük? Hát majd jönnek hozzám a pokolra. Azt mondja Jézus, hogy én szeretem őket. Azt mondja, véred, könnyed ezüstje, véred aranya az ár. Most ugorjunk egy nagyot a Getsemáné kertig. Jonas Antal azt mondja Jézusnak, mikor ott vértelre ítélkezik, na, názáreti tartod, könnyed ezüstje, véred aranya az ár. Tartod? Ér neked ennyit az ember? És Krisztus azt mondta, atyám, legyen meg a te akaratod. Szeretem őket. Nem a túlerő vitte őt a fára, a mentő szeretet. Nem a szegek tartották ott, az a szeretet. Hogy azt mondta, atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Na ez a belépő. Mi megcsináltuk a balhét, ő meg elvitte. Ezt szoktam mutatni, és most is mutatom egy ilyen illusztrációm, amivel ezt ki tudom fejezni. Nagyon tetszik nekem ez, mert úgy gondolom, hogy ez jól ábrázolja, hogy történt az a tranzakció, amiben átment egyikről, át lett utalva a bűn a másikra. Ez a kezem most engem képvisel, azt mutatom, hogy mi történt a kereszten. Ez a dosszié pedig, mondjuk vegyük egy DVD, az összei bűnömet, amit az életem során elkövettem szóban, gondolatban, cselekedben, mulasztásban. Itt van Isten, és én nem tudok hozzáférni, mert a bűnöm elválaszt. Csak a bűn kellene elvinni, és akkor vele zavartan lenne a közösségem. Isten szeretetéből ide küldte az ő fiát. Ez a kezem is olyan, mint a másik. Krisztus épp olyan ember lett, mint te és én, egyben különbözött, hogy neki nem volt semmi, ami elválasztotta volna az atyától. Itt élt közöttünk, és amiről Ézsaiás már 700 évvel Jézus földre jött előtt szólt, így hangzik, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr, ő csújtotta mindnyájunk bűnért. Az előbb még rajtam volt a bűn, nos, hol van? Krisztuson. A bűn nem lehet egyszerre két helyen. Ahol van, ott lehet megbüntetni. Ne feledd, ha rajtad van, vissza pokorra. Ahol van, ott lehet megbüntetni. Azért vette át Krisztust, hogy ő bűnhődjön, és kimondta ezt a szót, hogy elvégeztetett. Kész. Ezért születtem. Az ördög meg a könnyelmű ember azt gondolja, na, csúfos vég. Nem, ebbe a csúfságba, az átokba kellett neki belemenni, hogy átvegye a mi helyünket az ítéletben. És amikor majd megfizetve a bűnünk árát, legyőzve a halált, visszament a mennybe, megszerezte nekünk a belépőt, és most az atya jobbján van. És kérlek téged és engem, gyere, nincs már akadály. Hittel elfogadhatod a bűnök bocsánatát. Hittel átveheted az örök élet. Hogy mondja a Biblia? Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Hát ha valaki olyan lenne, hogy meg tudná tenni, akkor azt kihúzhatná magát. Odaérne a mennybe, nyílna neki a piros szőnyeg, az ajtónál is mehet. Megjött, glóriás XY. Hát ilyen nincsen. Egyedül Krisztus kegyelméből, kegyelemből van üdvösségünk hitáltal. A Biblia azt mondja, a bűnnek a zsoldja halál. A bűnnek a fizetése, inkább úgy mondom, ráfizetés. Ráfizettünk. Az hazudta a sátán Évának annak idején, hogy dehogy haltok meg. Éva nagyon jól tudta az információt. Mert Isten nem mondta volna el neki, hogy van ellenség, ugyanis a szellemvilágban megtörtént egy lázadás, a sátán és a démonjai már föllázadtak Isten ellen, mielőtt megteremtette Isten az embert. És az embert megteremtette a megint szabad akaratra, hogy az ember, ha akar, hátat fordít, de mikor vállaltad a gyerekedet. Te azt is vállaltad, hogy a gyerek esetleg beléd rúg majd, vagy letagad, vagy még meg is ölhet. De mikor vállaljuk, tudjuk azt, hogy a szeretetünkben ezt el fogja utasítani. Egy normális erkölcsi életben ezt el fogja utasítani. A lehetőségei ott van, de mivel erkölcsi lény úgy választja a jót, hogy elutasítja a rosszat. Az ember 100%-os védelemben volt, míg arccal átlagolt az Istennel. A sátán meg sugdosott itt neki hátulról, hogy te velem átlagoljál. Ez pokoli lesz, gyere. Az ember megfordult, és az ördöggel átlagol. Így gyűlik a pokolra azoknak a száma, akik elutasítják az Isten amnesztiáját. Eljött utánunk Krisztus, el kell sugdosni a fülünkbe most is, 2000 év óta ember, szeretlek téged, nem való neked a pokol, szeretnék megbocsátani neked, egy újat kezdhetsz velem. És amikor megtérünk, akkor visszaáll az istenes átlag. És az ördög sugdos, még élünk, mindig fog sugdosni. De azt mondjuk, hogy nem, én tudom, kiben hiszek. Elegem volt a bűnből. Nem akarom folytatni. Úgyhogy most, amikor majd imádkozunk, gondolkodj azon, hogy kész a szíved arra? Azt mondja a Biblia, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Üdvözül. Megszabadul. Hívja segítségül. Hogy teheted ezt? Hittel. Mondhatod, hogy Jézus, szükségem van rád. Ez egy érvényes imádság. Ha hittel őszintén mondod. Most el fogok mondani egy imádságot, kérem, hogy senki ne mondja velem, csak gondolkozzék. Kétszer fogom elmondani. Az első, azért mondom, hogy aki nem hallotta az ámenig, nem tudja, mire mondja az áment, addig ne is mondja. Úgyhogy most úgy fogom mondani, hogy elmondom ezt, kérem, addig csukjuk be a szemünket, hajtsuk meg a fejünket. Először csak hallgassuk. És a meghallgatás után valaki arra jut, hogy Istenem, ez lehet az én saját imám, mert én is így hiszem, őszintén, szívből el tudom mondani, és akarom. Akkor majd mondja, nem kell, hogy hangosan mondja. Isten azt megérti, ha szívében őszinte hittel mondja. Akkor csak hallgassuk először. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten, és feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe, bocsáss meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd és urald az életemet. Ámen. Maradjunk így meghajtott fejjel. Tagoltabban fogom mondani, hogy aki akarja mondani, azt tudjon követni a szíve mélyén, hittel imádkozhatja. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy bűnös vagyok, és nem vagyok méltó az örök életre. De hiszem, hogy te meghaltál bűneimért a kereszten. És feltámadtál, hogy ezáltal nekem is belépőt szerez a mennybe. Úr Jézus, most megnyitom előtted szívem ajtaját. Kérlek, jöjj az életembe. Bocsásd meg minden bűnömet, és szabadíts meg azoktól. Bűneimből most hozzád térek, és üdvösségemért csak benned bízom. Elfogadom az örök élet ingyenes ajándékát. Kérlek, töltsd be szent lelkeddel, és mostantól kezdve vezesd, és urald az életemet. Ámen. Fölemelhetjük a fejünket. Aki ezt tőle tehető őszintességgel és hittel elmondta az Úrnak, ő ezt komolyan veszi. Ilyen módon lesz valaki Isten gyermekévé, így kerül be Krisztus szerető családjába. Kívánom, hogy mindenki, aki ezt komolyan veszi, az négy dolgot tegyen. Ezt a drága könyvet olvassa, a Bibliát, ez egy 66 kötetes könyv, tehát nem az elején kell kezdeni. Egy evangéliumot, én János evangéliumát javaslom, hogy olvassák, mert Jézus istenségéről beszél János. Nem kell többet olvasni egy fejezetnél naponta, mint ahogy nem eszünk 2-3 ebédet egy nap. Azt föl kell tudni dolgozni, elmélkedve, ami történik. És a másik, hogy imádkozzon. Minden nap köszönje meg a keresztet, minden nap köszönje meg azt, hogy érdemtelenül megbocsátott neki az Isten, és áldja és magasztalja Istent. Az imádság, ugye bűnvallás, könyörgés, háladás általános széles skála. Mindig, mindig, úton ütfélen. Aztán a harmadik, hogy egy konkrét közösségbe be kell épülnöd, mert másképp nem éled túl a döntésedet. Krisztus egy családba akar behelyezni, mert ez a világ nem kedvez a szent életnek. A szentek közösségéről fogalmazott meg nagyon fontos igazságot a krédó, az apostoli hitvallás, hogy hiszem a szentek koinóniáját az eredeti görögben, hogy van, így van a Bibliában, az a közösség, ami Krisztus megváltottainak közössége. Ez nem felekezeti névvel egyenlő, ez a megváltottak lelki új életével egyenlő bármelyik felekezetben. Ha van közösséged egy más felekezetben, épülj oda bele. Ha nincs, a mi közösségünk is nyitott arra, hogy itt lelki otthon találhatsz. Én ugyan el fogok menni innen, jövő hónapban a feleségemmel úgy lehet, és örülök, akik talán azért jöttek el, mert utoljára jöttek el, hogy még találkozzak velük. Én elmegyek, Krisztus nem viszem el, Bibliát nem viszem el. Kívánom, hogy Isten áldja meg az életüket. Ha engem elfelejtetek, nem sokat veszítetek. De ha Krisztust elfelejtitek, mindent elveszítek. Ne tegyétek. Ápoljátok Krisztussal a kapcsolatot, és pázoljátok be ide, meg ide az Isten drága íjét, ugyanis ez antiszeptikus hatású. Az immunrendszerünket megerősíti, és ebben a világban a sokféle, nem is tudom milyen jelzőt használják, mindent adnak ma, mindent. Ez több, mint a bolhapiac. Mindent. De ha az Isten igéje megvan neked, akkor meg tudod különböztetni a jót a rossztól. Kigyúl benned egy lámpa, és azt mondja, hó, ez téptanítás, ez nem kell nekem. Nem fogsz menni jósnőhöz, nem kell horoszkóphoz menne, nem kell semmi olyan kuruzsláshoz vagy okkult dologhoz fordulnod. Az tilos. Isten azt mondta, ez nem való neked. Azok sose adnak megoldást. Istenre bízd az életed, vele járjál. Úgyhogy most fogunk énekelni egy éneket, még a negyediket nem mondtam el, tehát az, hogy olvasd az igét, imádkozzál, épülj be egy közösségbe, és a negyedik, nagyon fontos, újságold el ezt valakinek, hogy Jézust elfogadtad ma este. Mondd el, egyszer egy fiú kérdeztem, kinek fogod elmondani? Hát anyulat le, nagyon fog örülni, ahogy éltem eddig, nagyon fog örülni. Ki fog örülni neki, ha elmondod? Egyszer a feleségem így lelki gondozott egy diákot Pesten, még ott szolgáltunk, és azt mondta neki, figyeld, kinek fogod elmondani ezt holnap? Ú, azt mondja, hát a legjobb barátnőmnek. Vagy a hosszú szünetbe. Eljött a hosszú szünet, azt mondja, gyere, én tegnap ígértem valamit, hogy most megteszem, és meghallgatsz. Persze, mondja, tegnap megtértem. Jézust a szívembe fogadtam. Megbocsátott nekem, örök életem van. Nem azt mondta, hogy te hülye vagy, valami ilyet is kaphatsz, de ez a lány nem azt mondta. Te, ez tényleg így van. Elmehetnék én is oda. Nem sokára ott áll fehér ruhába ő is. Az osztálytársa. Őtől le tudta meg. Megváltozott az élete. És miért kell megvallani nyilvánosan ezt? Mert ha te voltál esetleg egy bandavezér, ha te voltál esetleg a szóvivő egy nem becsületes dologba, ha Krisztust elfogadod, ettől kezdve nem csinálhatod. Fel kell azt mondani. Ha Krisztusnak igent mondtál, annak a bűnnek nemet. És amikor odamész, akkor azt mondod, hogy Jézust elfogadtam, ettől kezdve nem leszek olyan dologban, amit bűnnek látok, és megítélt bennem Isten. Aztán mondanak szépet, hideget, meleget, de nem érdekel, ne érdekeljen téged. A világ nem fogja megünnepelni, hogy te elmentél. A világban lefele nével áldódás törvényszerűsége van, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. És lehet, hogy egy gonosz társaságból ki kell jönnöd. Lehet, hogy egy kapcsolatból ki kell jönnöd. Mert a lelked, a Krisztussal való kapcsolatod tönkre fog menni. Ha valakitől bocsánatot kell kérni, kérje bocsánatot. Egyszer egy asszony, mikor megtért, mondta a szomszédainak, hogy megtértem. És látták, hogy boldog. És azt mondja, aztán miről prédikált a pap? Hát azt mondja, azt nem tudom. De jó volt? A jó volt. De mi volt? Hát nem tudom. Akkor mégis mit tudsz mondani, hogy milyen hatása volt? Hát mikor hazajöttem, egy kofa volt különben, a hamis mérleget eltüntettem otthonról. Ez a megtérésnek a jele. A megtérésnek a jele. Beszédes dolog. Valamit nem fogsz csinálni, mert Jézussal vagy, és Jézussal jársz. Valaki azt mondja, nem ihatok, mert kocsival vagyok. Én meg azt szoktam mondani, én meg Jézussal vagyok. Nekem az többet jelent, mint ha kocsival vagyok. Valamit azért nem teszek, mert nem akarom megbántani őt. Texasban történt, hogy ahol lóháton jártak mindenhova, hát szembe volt egy metodista imaház egy kocsmával. És akkor egy bizonyos tarka póni mindig ott állt a kocsma előtt. Egyik nap, sokszor már vége volt Isten tiszteltek, a póni még mindig ott állt. Egyik nap mennek a gyülekezetbe az emberek, meg a kocsmába, ki merre, hova. Akkor látják, hogy a tarka ló most a templom elé van kötve a kerítés oszlophoz. Azt mondja neki, hé, eltévesztetted, azt hitték már előre bejutott. Eltévesztetted? Dehogy is, tegnap este megtértem, és a lovam is állást változtatott. Így van, meg fogja tudni még a jószágod is, még az autód is, hogy ha megváltozott a gazda, de legjobban a feleséged vagy a férjed fogja megtudni, meg a gyermeked, hogy megváltozott apu. És ezzel segít szeretteinek is Jézushoz jönni. Most elénekelünk egy éneket, és az ének közben én ide fogok állni a kereszt elé, és aki elmondta ezt az imádságot, és komolyan is gondolja, az tegye meg ezt, ha valakinek a mozgás nehezére esik, akkor ezt nem feltétlenül kell megtennie, de jöjjön ide előre majd, és egy készfogásra. Én az Úr méltatlan, de elhívott szolgájaként üdvözölni fogom Krisztus családjába. Így ünnepeljük meg azt a döntést, hogy Krisztus megmenti azt a bűnöst, aki rábízza az életét. Úgyhogy gondold végig, ha ezt komolyan gondolod, azért kell ez, azt mondja, hát ez miért nem elég az, hogy ki az, aki hisz Istenben? Mindenki föltenné kezét. Ki az, aki szereti Jézust? Mint az, hogy ki szereti apukát, ki szereti anyukát. Minden gyerek azt mondja, én. Hát ez, ennek következménye van. Nem mond ki könnyelműen, mert a Krisztus követés az férfias dolog. Valamit nem fogsz csinálni, amit eddig a beteg szíved miatt csináltál. És a vágyak letiportak dübörögbe benned, és utána szégyelted magad, hogy már megint magam alatt vagyok. De ha Krisztusnak átadod a szíved trónját, ő embert farag belőled. Ezért kell táplálkozni az igéből. Mindig jobban meg fogja nyitni számodra. Úgyhogy ezért kérem ezt, amit kérek, mert Jézus azt mondja, aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom mennyei atyám előtt. Most ott van az atya jobbján, nem kell neki fölkeresni az atyát, csak azt mondja, nézd, Szombathelyen az az ember. Figyelted? Kinyitotta a szívét. Atyám, ezért én fizettem, bocsáss meg neki. Érvénybe lép a bíró, azt mondja, igen, fiam. Igen, megbocsátok neki. Úgyhogy most énekelünk egy éneket, kérem, jöjjenek elő a dicsőítésvezetők, az énekesek. És közben az ének alatt, akinek a szíve erre szabad, és azt mondja, igen, Uram, ezeket a lépéseket megteszem, ugyanis itt a találkozási pont. A keresztig jött az Isten fia, oda fixáltuk, onnan nem tud tovább jönni. Ezt az utat mindenkinek a keresztig magának kell megtenni, oda botorkálni, azt mondja, hogy Jézus, jövök úgy, ahogy vagyok. Úgy jövök, ahogy vagyok. Úgyhogy énekeljünk. Azt fogom kérni, akinek nehezére esik kijönni, az ott a helyén majd álljon fel, hogy lássam, mert szeretnék értük imádkozni. A többiek azok most maradjanak ülve, csak azok jöjjenek elő, akik ezt a döntést meghozták. Itt vagyunk kereszted alatt. Köszönjük, hogy az egész emberiséged, a bolygó a te kereszted alatt van, ezért nem pusztultunk eddig bele a bűnünkbe. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te szereteted olyan nagy horderejű, hogy a mennytől a pokolig kihat, hogy megjártad helyettünk a poklok poklát, azért, hogy nekünk ne kelljen. Uram, hálás vagyok azokért, akik itt vannak, és úgy látom, hogy ismerősök itt találkoztak a keresztnél, ez nagyszerű dolog. De jó lenne minden családnak ott találkozni nálad, Uram. Úr Jézus, áld meg őket. Tudod az életüket, tudod, mind mentek keresztül. Többen már megöregedtek, de még megadtad nekik a kegyelmet, Uram, hogy eldőljön, hogy hova mennek, mennyország vagy pokol menetbe. Köszönöm, hogy besorolhattak a mennyország menetbe, mert megbocsátattál nekik. Áld meg az életüket, szépítsd meg az öregkorukat. Áld meg szeretteikkel való kapcsolatukat a családban, Uram Jézus. Adj nekik új életet, Szentelked által. Hadd éljék át, hogy vére eltöröl minden bűnt, megbocsát, és nincs többé kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Úr Jézus, áld meg az ő életüket. Segíts nekik növekedni, nyisd meg az igét, mikor olvassák számukra, hogy gyönyörködjön az igazságodban a lelkük. Hallgass meg imájukat, amikor bűneiket gyónják meg neked, mikor leborulnak eléd. Amikor kérik a segítségedet, amikor dicsőítenek örömükben, hogy milyen hatalmas Isten vagy, aki így szereted őket. Segíts nekik, Uram, hogy otthon találjanak lelki közösséget a gyülekezetben, hogy növekedjenek, hogy beépüljenek, hogy ők is tudjanak másoknak is segíteni, hozzád jönni. Úr Jézus, köszönjük őket neked. Köszönöm, Uram, ezt a gyülekezetet, ahol szolgálhattam 15 évig. Úr Jézus, áld meg őket, ha én nem leszek, és Ildikó a feleségem, ha más helyre megyünk. A szőlőskerted egy másik dűlőjébe leszünk, ott is bűnös embereknek ugyanezt fogjuk mondani, és ugyanúgy fogunk téged magasztalni, Urunk, és segíteni azoknak, akik keresnek téged. Úr Jézus, áld meg ezt a gyülekezetet, minden egyházat itt ebben a városban, a Vas megyében. Hadd legyenek a templomokban a lelkészek először is a te megszentelt embereid, segíthessenek megismerni téged, hogy átélje ez a nép, hogy van megváltó, van szabadító. És tudod, Uram, mennyi okkultizmus van ebben a városban, mennyi démoni hatás van ebben a városban, mennyi ember áldoz a pogány oltárokon. Úr Jézus, kérlek, adj szabadságot, adj szabadulást, megmenekülést ennek a városnak, ne kelljen a bűnébe belepusztulnia. Várunk téged vissza, dicsőséges király Jézus, és áldunk most és mind örökké. Amen. Köszönöm szépen, hogy előtt tessék helyet el foglalni. Az alkalom végül lesz egy beszélgetés, akkor tudunk együtt imádkozni. Most pedig akkor egy záróéneket éneklünk, illetve a Varga László Otto lelkipásztornak visszaadom a szót, ha van valami kérdezni való.
Majd a hirdetéseket mondom a záróének után, úgyhogy kérek mindenkit, hogy álljunk most föl, és énekeljük együtt ezt az éneket, dicsőítsük a mi Úrunkat. Testvéreim, az Úr Jézus visszajövetele közel van. Jöjj, Uram Jézus! Foglaljon helyet a gyülekezet. Kérlek, Hanna és Gergő, gyertek ide. Hanna és Gergő fog osztani két lapot. Micsoda. Amit Hanna oszt, az egy kis visszajelző lap, amin be lehet jelölni két dolgot. Az egyik az, hogyha valaki szeretne információt kapni a programokról, a közösségünkről heti rendszerességgel, akkor ha megad egy e-mail címet, akkor utána mindig ezt küldeni fogjuk neki. A másik dolog, amit be lehet jelölni, pedig, hogy a jövő héttől el fogunk indítani egy 6 alkalmas Biblia tanulmányozó csoportot, ahol a Bibliának az alaptanításait fogjuk együtt átvenni. Hogyha valaki szeretne ezen részt venni, akkor ezt is bejelölheti, és akkor meg fogjuk őt keresni, és a következő hetekben 6 alkalommal találkozunk, és együtt fogjuk tanulmányozni a Bibliát. Amit Gergő oszt, az pedig egy olyan kis lap, amin az az imádság, vagy ahhoz hasonló imádság rajta van, amit most elmondtunk együtt. Hogyha valaki szeretné ezt még átismételni, átgondolni, esetleg most úgy volt itt, hogy még nem tudta ezt bevállalni Isten előtt, de gondolkozik rajta, akkor ez egy segítség ahhoz, hogy tudjon gondolkozni rajta tovább. Illetve a másik oldalán pedig található az a 4 dolog, amit Árpád említett, hogy mi kell ahhoz, hogyha valaki megszületett, újjászületett Krisztusban, akkor életben maradjon. Most csak röviden mondom, hogy a Biblia olvasás, az imádság, a gyülekezethez, közösséghez tartozás, és az, hogy beszéljünk valakinek, másoknak Krisztusról. Úgyhogy ezt haza lehet vinni, azt a visszajelző lapot, azt meg, ha valaki kitölti, akkor hagyja itt, mert csak akkor fogjuk tudni, hogy kinek küldjük az információkat. Még egy dolgot szeretnék hirdetni, hogy mindazok, akik most megvallották a hitüket Krisztusban, és itt előre jöttek ide a kereszthez, és kifejezték ezt, szeretnénk adni egy pici segítséget ahhoz, hogy hogyan is menjen tovább az ő életük. Majd a gyülekezetünkből mindenkit meg fog keresni egy-egy testvér, és azt át fogja nekik adni, úgyhogy csak kérem, hogy ne menjenek el, mindenképp várják meg ezt, és utána tudnak egy kicsit beszélgetni. Befejezésül szeretném hirdetni a gyülekezetünk alkalmait. Minden vasárnap 9:30-kor tartunk istentiszteletet, és arra mindenkit szeretettel várunk, ezek nyitott alkalmak, illetve vannak a közösségünkben kisebb csoportok, ahol együtt tanulmányozunk a Bibliát, beszélgetünk. Ezeket nem hirdetem részleteibe, de hogyha valakit érdekel, akkor szívesen beszélgetünk erről is, és aki ide tartozik a közösséghez, utána tud ezekbe is járni. És végezetül még annyit, hogy most, amikor vége lesz az alkalomnak, ha itt jobbra kimegyünk, lesz egy kis teja, sütemény, senki ne siessen el, hanem maradjunk együtt, és beszélgessünk egymással. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt voltunk a mai napon is, Isten áldjon meg mindenkit, ezzel vége van az alkalmunknak.